Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
És ezúttal Sós Márkot köszönjük nagy szeretettel elsőként a teljes terjedelemben. Te a box-to-box szakírója vagy, illetve hát nem titkoltan Liverpool érzelmű újságíró, blogger, aki követi az eseményeket, és hát nem feltétlenül a Liverpoolhoz kapcsolódtak itt a hétvége legfontosabb eseményei, illetve kicsit közvetett módon azért mégis. Azt kellett volna a Liverpoolnak, hogy legyőzze a Manchester United-et, és akkor bajnokavatás lehetett volna a hétvégén, ami egy kicsit azért ilyen pikáns, meg faramúci helyzet, hiszen az elmúlt két év legnagyobb riválisát koronázta volna bajnokká ezzel a Liverpool, de hát, mint tudjuk, nem rendezték meg a Manchester United-Liverpool mérkőzést. A Premier League történetében először fordult elő az, hogy egy szurkolói megmozdulás megakadályozott egy mérkőzést. Hát először is mit éreztetek, vagy mi volt az első gondolat, ami megfogalmazódott ezzel az egész dologgal kapcsolatban bennetek? Aztán majd egy kicsit szétszálazzuk ezt a dolgot.
Hát én először is akkor köszönöm a meghívást. Pont a tévével adásra beszélgettük, hogy talán az első teljes terjedelem hallgatók közé tartozom Magyarországon. Én már 2014-ben addigra már amerikai, meg angol podcasteket sokat hallgattam, és akkor megjött a teljes terjedelem is ilyen focis lehetőségek közé, és akkor én már elkezdtem hallgatni, szóval megtisztelő, hogy itt lehetek most, és akkor szerepelhetek benne. Hogy mit éreztem? Sok mindent abban a pillanatban. Egyrészt az, hogy lehet, hogy ez jó a Liverpoolnak, mert nem a legjobb formában fogadta volna a United őket most ebben a pillanatban. A másik az pedig, amikor a szurkolókat láttuk a pályán, és ami ott történt, hogy mindenféle zavaró tényező nélkül ott próbáltak fölmászni a kapukra, és leugráltak, és gólokat rúgni, és ollóztak, mert ilyenek voltak. Számomra kicsit ilyen megye egy hangulatú dolog volt, hogy igazából hát nincs elég szervező az, hogy kirakjuk őket innen a pályáról. És ez volt a legmegdöbbentőbb a dologban, hogy ez a szervezés itt mi történt, hogy mekkora failure lehetett itt házon belül, hogy ilyen megtörténhet egy Premier League-ben egy csúcsrangadó.
Nekem egy picit azért volt más, mert vártam, hogy kezdődjön 17:30, és akkor valamennyit láttam volna belőle még a La Liga előtt, úgyhogy nekem a picit mérges volt a reakcióm, hogy így nem tudnám nézni valószínűleg a meccset a Granada Cádiz előtt, de végül nem volt meccs, úgyhogy örültem, hogy nem volt meccs, mert így lehet, hogy látom is a Granada Cádiz helyett és után. Úgyhogy ez volt az első, a második pedig az, hogy hogyan jutottak be, de hát erről ti is beszéltetek, úgyhogy gyanítom, hogy erről még mi is beszélünk, mert az nagyon fura, hogy csak így be lehet jutni, gondolom lebontották a kerítést is.
Nem, itt hogy arról van szó, aki volt már az Old Traffordon, azt mondom, hogy pontosan tudja, hogy nagyjából milyen a struktúra, és szerintem ezzel rá is világíthatunk arra a kérdésre, ami ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb. Ugye mondhatjuk azt, hogy a Premier League elindulásával az angol futballban a nézőtéri, illetve a stadionban jelenlévő huliganizmust azt felszámolták. Tehát aki ismeri az angol viszonyokat, tudja, hogy itt azért a pubokban, az utcákon, itt-ott tovább élt ennek a hagyománya valamilyen szinten, főleg mondjuk az alsóbb osztályokat figyelembe véve, de ezeket a stadionokat nem arra tervezték, hogy távol tartsák a szurkolókat, akár a pályától, akár a lelátótól. Ugye az Old Traffordon egy alagúton keresztül be lehet jutni a shopba azon keresztül, gyakorlatilag a pályára akadálytalanul úgy, hogy ha nem áll elég senki, akkor te be tudsz sétálni a középkezdő körig.
Ez is történt, ugye?
Igen. Gyakorlatilag így van. Ez eddig soha nem vetődött föl, hogy problémát okozhat. Most felvetődött, és hát nyilvánvalóan sokakban azért, most itt még mindig nem az ideológiáról beszélünk, meg mindig nem arról, hogy miért zajlik a tüntetés, mert ebből a szempontból szerintem a Liverpool is hatványozottan érdekes klub, hanem arról, hogy miért nem volt felkészülve a rendszer arra, hogy egyáltalán ilyen megesett.
De nem kell, hogy legyen felkészülve, nem? Tehát most az, hogy ilyen előfordul, ez alapesetben fölösleges lenne minden meccsen 200-300-400 olyan rendezővel vagy rendőrrel számolni, aki a klubnak a web vagy a boltja előtt sorfalat áll, hogy ha esetleg az az 50 ezer néző, aki kijött, az arra be akarna menni a gyepre, akkor ott álljon. Meg az jutott még eszembe, bocsánat, hogy a régi stadionokhoz képest nem változott annyiban a helyzet, hogy a kiürítés miatt több ilyen útvonal kell, ami közvetlen a pályától, vagy a lelátóktól kifelé, meg befelé vezessen?
De, ez is nyilván egy lényeges szempont.
Szerintem Doma, amit mondtál, az múlt vasárnapig igaz volt. Tehát az, hogy nem kellett felkészülni arra, hogy mi történik, ha a szurkolók be akarnak menni a pályára. Szerintem a múlt vasárnapi szuperligás események után és a látható tüntetések a Chelsea pályája előtt. Szóval már lehetett arra számítani, hogy itt lesz valami. Sőt, arra is lehetett tudni, hogy a United szurkolók szervezkednek. Tehát ezt az én Twitter fiókomon láttam, szóval valószínűleg a rendőrség is tudott róla, hogy azért itt valószínűleg lesz valamilyen tüntetés. És az, hogy erre ilyen szinten nem készültek, hogy a legegyszerűbben úgy tudnak tüntetni, hogy fölmennek a pályára, és csak azok elhalasztódik az egész meccse miatt, mert tönkreteszik azzal, hogy csak járnak rajta, mert nem arra van tervezve, hogy... És egy elég vicces tweetet láttam erről, hogy a United ugye 42-24-72-es felállásban 4-4-2 helyett várta volna a Liverpool, szóval kicsit nehéz lett volna letámadni egy ilyen felállás a United-ot, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez volt itt a nagy kérdés. Az ideológiai vita szerintem meg teljesen érthető, hogy miért van tüntetés, és szerintem engedni is kell az embereket tüntetni, csak nem a focipályán. Szóval szerintem ez a nagy probléma, itt a helyszín a dolognak.
Ha már a helyszínekről beszéltünk, akkor itt a másik legfontosabb helyszín az nyilvánvalóan a Lodi szálloda Manchesterben, ahol a Manchester United készült erre a mérkőzésre, és ott is ugye blokád alá vették lényegében a szurkolók a szállodát, és nem engedték elindulni a csapatnak a buszát. Ugye különböző hírek láttak napvilágot arról, hogy az edzők már felszálltak erre a buszra, a játékosok nem tudtak. Szóval itt most nagyon óvatosan akarok fogalmazni akkor, amikor egyáltalán kérdezek tőletek ezzel kapcsolatban. Mennyire káros az a klubra, a csapatra nézve? Értem, hogy figyelemfelhívás a lényeg, és hogyha nem ütsz nagyot, akkor senki nem érzi meg. De az egy helyes magatartás? Itt tényleg, mint Liverpool szurkoló kérdezem, hogy a játékosokat sakban tartva akadályozzák meg ennek a mérkőzésnek a létrejöttét?
Hát, hogy helyes, az gondolom, hogy nem kérdés, hogy nem helyes. Tehát másik embert korlátozni abba, hogy ellássa a saját munkáját, azt gondolom, hogy nem helyes azért, mert különben nem a játékosok tehetnek róla. Az, hogy igazából a nagy kérdés, hogy milyen más lehetőségük van. És azt gondolom, hogy igazából ez egyetlen lehetőség, hogy felhívják a figyelmüket magukra, mert a Premier League csúcsrangadóját elhalasztani valamilyen szurkolói rendzavarás miatt, ahogy említetted, és nem volt még ilyen a Premier League során, azt gondolom, hogy ez egy óriási erő az ő kezükben, hogy a média most igazából csak erre figyel, és mi is erről beszélünk most. Szóval én megértem, hogy miért csinálták, azt gondolom, hogy nem helyes, hogy ez történt, és szerintem továbbra is én mindig ezt gondolom, hogy ha tudsz valamiről, és nem készülsz rá, akkor te vagy a hibás. És bármekkora rossz is jön veled szemben, ha tudsz rá készülni, és hallottál már róla, ha persze nem lehet erre felkészülni, nem tudsz róla, itt szerintem lehetett róla tudni, arról is lehetett volna tudni, hogy mondjuk máshol elszállásolni a United játékosokat, és nem a szokásos hotelükben, mert arról mindenki tudja, hogy ott lesznek, szóval szerintem azért lehetett volna erről jobban készülni a Premier League kapcsán, és még bocsánat, annyi, hogy Tibi, amit említettél, hogy a huliganizmust kiszorították, sőt, ez volt igazából a vonzó ereje a Premier League-nek akkor még, hogy az történt, hogy megmondták, hogy vége a futball huliganizmusnak, lehet így menni családdal is a pályára, szóval azt gondolom, hogy ez itt a lényege a Premier League-nek, hogy ezért hívták életre, és ezért óriási blama most számunkra, hogy ez megtörtént.
Viszont abba gondoljunk még bele, hogy mi történt volna, hogyha nem ezt választják, hogyha továbbra is békésen tüntetnek. Én azt hiszem, hogy ettől függetlenül Glazerék nyugodtan aludtak volna, meg mindenki nyugodtan alszik, és láthattuk például, hogy az Arsenalnál egyelőre nincsen eredménye annak, hogy békésen tüntetnek. Tehát valószínű, hogy ezzel azért jobban fölhívják a figyelmet arra, hogy mit szeretnének.
Bár nagy kérdés, hogy mit szeretnének. Ez nekem továbbra is a kérdés egy ilyen tüntetésnél. Mit szeretnénk? Leváltani? És akkor itt sok mindenbe bele lehet menni, hogy akkor most miért lesz jobb, ha más jön, vagy hogyha a szurkolói kézbe kerül. Szóval szerintem ezek még így nincsenek kiforva az emberek fejében, csak az, hogy ez így megérthető.
Igen, a Glazers Out Gastomin felirat megjelenése az, hogy mindenkit egy kicsit meglephetett ebben a helyzetben. Ami szerintem az ideológiai részére vonatkozik, és az azért is érdekes szerintem Liverpooli szemszögből, mert Liverpoolnál szintén egy amerikai tulajdonos van, amely ellen ugye a Newcastle elleni mérkőzésen szintén tüntettek a szurkolók, nem ekkora létszámban, nem ekkora erővel, mint ahogy a Manchester Unitednél ez megtörtént. Viszont azért vagyok zavarban itt az egész dolognak az értelmezése kapcsán, mert mintha azt olvastam volna az előző évi bajnoki cím után, hogy hát itt azért minden nagyon szépen, szisztematikusan történt, egy jó építkezés, a Fenway Sports Group az alapvetően jót tett a Liverpool klub struktúrájának. Akkor most mi a baj az amerikai tulajdonosokkal?
Hát azt gondolom, hogy a futballromantika a baj. Az, hogy minden szurkoló, vagy a legtöbb szurkoló a futballromantika miatt is szereti a focit. És ezt nem vették figyelembe a Superliga kapcsán, hogy igen, érti már mindenki, hogy egy gazdasági vállalkozás ez, és szerintem a mi futballszurkolók is sokszor azt gondoljuk, hogy hát megérkezett az FSG, és nekik ez a legnagyobb érdemük, hogy a Liverpool újra nyert, pedig nem ez a legnagyobb érdemük, hanem az, hogy közel 300 millióért vették meg ezt a klubot, és most több milliárdot ér. Tehát nekik ez egy óriási jó befektetés volt, amit megtettek, és ők erre vannak specializálva, hogy klubokat vesznek és felfuttatják. Szóval azt gondolom, hogy azt várni tőlük, hogy ne lépjenek be egy szuperligába, azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen futballromantikus és egy naív hozzáállás, ők csak ezt akarják maximalizálni, és szerintem a Liverpool kapcsán az lett óriási az FLG részéről, hogy létrehoztak egy olyan struktúrát, amiben ők tényleg csak a teteje, a tulajdonosok, akik bele se szólnak a működésbe. És eddig volt jó, amíg nem szóltak úgymond bele, mert a Superligában azt jól tudjuk, hogy igazából kihagytak minden alattuk lévő szereplőt a klub struktúrájában, és a legvégén tudták meg ők is, hogy be fog lépni a Liverpool ebbe. De azt gondolom, hogy itt van egy Michael Edwards, egy sportigazgató, aki tényleg az adatok alapján figyeli meg azt, hogy milyen játékosokat vegyen a Liverpool, hogy mi legyen a csapatnak a fölállása, hogy milyen edzőt válasszon ki ez a csapat. Azt gondolom, hogy ez egy újfajta megközelítés volt, és ez Amerikából egy jó megközelítés, ami érkezik. Azt gondolom, hogy adatalapon hoznak döntéseket, nem pedig ilyen érzelmi alapon, vagy például most egy Mourinho Lévi kapcsán azért gyönyörűen kijött, hogy itt tényleg az érzelmi dolgok jöttek be, és Lévi azért választotta ki, mert egyszerűen félig szerelmes Mourinho-ba.
Nem akarom meg tovább feszegetni ezt a United kérdést, mert nyilván nem is biztos, hogy ezzel kapcsolatban nagyon messzire jutnánk. Én azt gondolom, hogy itt lényegében a Glazerék is nagyjából ezt a hasonló szerepet töltik be. Tehát nem hallottunk arról, hogy Joel Glazer bármikor beleszólt volna abba, hogy kit igazoljon a klub, vagy hogy milyen fizetést biztosítson Bruno Fernandesnek. Na de akkor beszéljünk a Liverpoolról, mert ez a struktúra ez évek óta nagyszerűen működik, mégis idén ebben a szempontból következett betörés, és kezdjünk akkor a legfrissebbel ezzel kapcsolatban, hogyha nem lesz Bajnokok Ligája szereplés.
Most Tibi, az a kérdésem, hogy egy dolog, ami felvetődött bennem, nyilván mikor fölveszünk, akkor utána két perccel már tudni fogjuk, hogy mikor lesz ez a United Liverpool, de hogy most, hogy még nem tudjuk, így hétfő reggel, mikor van itt lehetőség? Mert ez nem egy fontos kérdés, amit szintén ugye tárgyaltatok. Tehát nincsen gyakorlatilag időpont a mai estén kívül, ami reálisnak tűnik.
Hát úgy, hogy halad előre az idő, ugye a mai este is egy kicsit valószínűtlennek tűnik már, de aztán lehet, hogy a klubokkal való egyeztetést az tart már ott a háttérben, amiről mi nem tudunk, hogy ezzel kapcsolatban valami legyen. Ugye tegnap elég folyamatosan kaptuk mi a tájékoztatást a Premier League Productions-től, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, tehát tényleg gyakorlatilag a BBC-vel egy időben tudtuk mondani, meg nézni a híreket, hogy mi van. Ez gyakorlatilag tegnap ilyen 18:50 óta lehalt. Tehát, hogy azóta az égvilágon semmit nem hallottunk, nem tudunk, nem kaptunk. Úgyhogy igen, tehát ugye azzal, hogy a Manchester United minden valószínűség szerint Európa Liga döntőt játszik, Európa Liga elődöntőt kell pótolnia, és a bajnokságokon és az összes klubsorozaton van egy korlát, miszerint be kell fejezni határidőre, még az Európa bajnokság előtt, hát ez elég lehetetlen helyzetet teremt.
És ez újra itt jön elő szerintem ez a nagy kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen kiélezett helyzetben a bajnokság végén hogy történhet ez meg a világ legnagyobb, vagy legjobban szervezett és legtöbb pénztermelő bajnokságában. Szerintem ez megint egy amatőr húzás volt, és tényleg látni azokat a képeket nekem ezért volt megdöbbentő, mert pontosan tudták, hogy mi a következménye. Az, hogy ezzel egy akkora zavart keltenek az űrben, amit ugyan nem lehet csak úgy simán kisimítani. Jó, hát majd 3 hét múlva lejátszuk. 3 hét múlva gyakorlatilag nincs idő erre lejátszani, meg véget ér lassan a bajnokság addigra, és nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha egy United Liverpool meccs fejeződik be, aztán lehet, hogy dramaturgiailag nagyon jól néz ki, mert még a top 4-ért hajt a Liverpool, és akkor hú, de jól jött ki a dolog, és akkor a United Liverpoolnál nézőcsúcs lesz, de azért nem hinném, hogy erre számíthatunk.
És mi még sokáig azt gondoltuk, hogy a Fulham Newcastle mérkőzést lesz itt a forduló, utolsó forduló nagy szenzációja.
Igen, no, mondjuk lehet, akkor... ennél azért incsiglandóban hangzik egy United Liverpool, az biztos.
No, de akkor tényleg vissza itt a Liverpoolhoz. Szóval mekkora részt ütne a pajzson, és itt a jelenlegi fejlődésen, hogyha nem beszélhetnénk Bajnokok Ligájáról. Azért is adekvát szerintem a kérdés ebben a helyzetben, mert Klopp most először beszélt meglehetős részletességgel a mérkőzés előtt arról, hogy mennyire szüksége van a Liverpoolnak a Bajnokok Ligája szereplése.
Igen, most kitért rá, és tényleg ez ennyiben érdekes volt, hogy nem szokott erre válaszolni, viszont azt is kimondta, hogy óriási szükség van erre, de azt gondolja, hogy a mostani nyarat ez nem befolyásolja a mostani transfer ablakot. De azért megemlítette, hogy pont azért, mert pandémia van, tehát így is már gyakorlatilag nem lehetett volna igazolni. Ez szerintem kicsit azért porhintés, amellett, hogy tudjuk, hogy Konáté gyakorlatilag már nagy valószínűség szerint elhoz a Liverpool 40 millió környékén, tehát azért lesz itt pénzköltés. Az, hogy mit történik a Liverpool pénzügyeivel a pillanatban, azért nehéz megbecsülni, de biztosan ilyen 150 millió font körüli bevételtől biztosan elesik a Liverpool, hogyha nem kerül be a Bajnokok Ligájába. És szerintem itt nagy kérdés, hogy a játékosokkal mi történik. Mert akit eddig lehetett elcsávítani, az azért jött ide, mert itt van Klopp, itt van egy jó csapat, egy felfelé futóban lévő csapat, ami folyamatos és nem is kérdéses, hogy Bajnokok Ligájára résztvevő, és a Premier League címéért küzd minden évben. Na most ebben a pillanatban most ez kérdés, mennyi lehet elmondani a játékosoknak, hogy ez így történik. Már pedig abban a helyzetben vagyunk, hogy itt vagy hosszabbítani kell a játékosokkal, vagy pedig újakat igazolni helyettük, mert hogy a kezdőből 7 játékosnak jár le 2022 nyaráig a szerződése, tehát most lassan már csak egy év van hátra a szerződésükből, és Fabinho és Van Dijk kapcsán még hallottunk is hosszabbítási tárgyalásokról, de a többieknél Salah, Mané, Firmino, akinek egyszerre jár le a szerződésük, még nem is halljuk, bár azt tudjuk, hogy Salah nagyon szeretné, hogy meghosszabbítsák, vagy pedig engedjék el, azt már az ügynökén keresztül többször jelezte, de ettől függően többieknél nem lehet hallani, és akkor itt jön egyből a másik kérdés, hogy Manéval és Firminoval mit csináljon ez a csapat. Mert jelenleg azt gondolom, hogy ennek az évnek a legnagyobb kerékkötője, az mostanára szerintem kimondható, hogy nem Van Dijk kiesése, vagy Joe Gomez és Matip egyszerre való kiesése, hanem ennek a két játékosnak az őrült formahanyatlása, amit egyszerűen elképzelhetetlen volt Liverpool szurkolóként, hogy ez megtörténhet egyik pillanatra a másikra.
Hát mindegyében azt mondhatjuk, hogy a várható gólok modell alapján pont annyival teljesít alul egyébként Mané meg Firmino, mint az előző szezonban, amennyire felül teljesített. Tehát ha kettőt kivonjuk egymásból, akkor ebből tényleg egy nagyon-nagyon magas szám jön ki. A kérdés inkább talán az, és szerintem ez nagyon jól meg is fogalmazza ezt önmagában, hogy az elmúlt évek felül teljesítése, az mennyire volt valójában felül teljesítés, nem az inga lenge egy kicsit vissza.
Felülteljesítést, és szerintem mindent érdemes trendekben és viszonyítási alap mellett kezelni. Azért azt gondolom, hogy a felülteljesítés az, hogy XG-ben vagy expected points-ban, tehát az, hogy az XG modell alapján melyik meccset nyerhette volna meg az adott csapat, a Liverpool felülteljesített az elmúlt években, de ott is magasan kiemelkedett a City mellett. A City igazából egy ilyen XG szörnyeteg, ami folyamatosan ott van, és mivel hogy mindig kapura lőnek, és a kapu torkából rúgják már a labdákat, ezért nagyon magas XG-t termelnek. A Liverpoolnak ugye más a taktikája miatt, azt gondolom, hogy itt alakulnak ki a különbségek, de szerintem nem kérdés, hogy az elmúlt három-négy évben ez a két csapat messze kiemelkedett a Premier League mezőnyéből, és akár még Európából is azt gondolom, hogy a trendek alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Szóval azt gondolom, hogy itt ilyen felülteljesítésről nem beszélhetünk. Játékos szinti tovább felülteljesítésről igen, és itt például Mané kapcsán elég erősen, mert ő nem termeli azt a mennyiségű helyzetet, mint amit Salah összehoz magának. És itt azért eljön az, hogy ez a Diego Jota megérkezik, akkor most mi történik egy Manéval, mi történik egy Firminóval, mert szerintem ez lesz a legnagyobb kérdése, és a kulcsa most a következő időszaknak, mert láttuk ezt a 4-2-3-1-et, amit most Klopp próbálkozik bevetni, és a Newcastle-on be is vetett, és a 4-3-3-nak a 4-5 éves fennállása pedig úgy néz ki, hogy kicsit kezd megremegni. Én azért nagyon erős véleményem van erről, hogy ez mennyire működőképes, mennyire nem.
Ne találkozom.
Mondd azt az erős véleményt, igen.
Én azt gondolom, hogy egy Newcastle ellen tipikusan megmutatkozott az, hogy mi a 4-2-3-1-nek az óriási hátránya. Ez pedig a broken team effektus, ezt nem is tudom, hogy lehet magyarul jól mondani, nem tudom, mert ez a
szétesett csapat.
De szétesett csapat, igen. Tehát gyakorlatilag az, hogy a támadás és a védekezés olyan szinten elkülönül egymástól, és itt csapat részekre gondolok, hogy a támadásért felelős játékosok és a védekezésért felelős játékosok gyakorlatilag elkülönülnek. Tehát jól tudjuk, hogy a mai focinak az a lényege, hogy 10 mezőnyjátékos támad és védekezik egyszerre, ez a modern foci. Ezért van baj a PSG-vel, amikor ugye Neymar és Mbappé van fönt, és sétálgatnak hátul, vagy elől a pályán. Na, de nem is erről akarok beszélni, hanem a 4-2-3-1-ben látszott, hogy Firmino még nem képes ellátni egy 8-as szerepkört. Egy 10-est nagyon jól el tud látni, de ez a csapat nem arra van felkészítve, és a két hátsó 8-as vagy 6-os, aki most Thiago és Wijnaldum volt, nem arra van felkészítve, hogy neked igazából nincsen segítséged a középpályán, hanem ti ketten kell, hogy megoldjátok. És amikor a Newcastle tudja dominálni a Liverpoolt, akkor óriási baj van, azt gondolom, mert a Newcastle tényleg az egész szezon egyik legrosszabb csapata, ha azt nézik, hogy hogy játszanak, és simán a második fél időben megérdemelte azt, hogy megérkezzenek, és egy-egy legyen ennek a meccsnek a vége, akár még akár győzelmet is érdemeltek volna a második fél idő alapján.
Tehát kettő dolog itt, egyrészt ez a Newcastle, ez nem az a Newcastle. Tehát, hogyha itt az egész szezon nézzük, akkor valóban igazad van. A másik pedig, hogy itt azért nagyon egyszerűnek, meg talán leegyszerűsítettnek is tűnik, amit erre mondok, vagy mondunk, hogy Fabinho pótolhatatlan a középpályáról.
Ez nem is kérdés. És szerintem most egy azért óriási, nem tudom, kísérlet, vagy egy minta zajlik most a szemünk előtt, ami a Bajnokok Ligájában történt. Ugye Fabinho Casemiro ellen játszott egy oda-visszavágós rendszerben, most Casemiro játszik Kanté vagy oda-visszavágós rendszerben, most le lehet mérni, hogy ki a legjobb hatos a világon. Ugye tudjuk, hogy Kanté azért nem egy egyedülálló hatos, mint amit Fabinho és Casemiro el tudnak játszani, ő inkább egy ilyen dupla hatosban működik jól, de abban látszik, hogy a világklassz is minőséget tudja hozni. Én azt gondolom, hogy Fabinho, Casemiro és Kanté az a három ember, akire nagyon szívesen rábíznám bármilyen csapat, és szerintem bármelyik menedzser rábízná az, hogy a védekezés, vagy a védelem előtt ellássa a feladatát, és azért szerintem, és ez megint a futball fejlődése, azért Makelele, ugye van ez a Makelele-ról, sokszor ezt Makelele szerepkörnek hívják igazából, aki különben régen 10-es játszott még a francia bajnokságban, és azért érkezett át, és jól tudott játszani Reálban, mert átfolyt rajta mindig a labda, de látszik, hogy Fabinho, Casemiro, Kanté is akár a kapu előtt se veszik el, vagy a támadás építésbe se veszik el, és most már nem csak romboló játékosokra beszélünk itt, és akkor itt egy Gravesent lehet például, nem tudom, fölhozni ilyen elrettentő példaként, de hát, előrefelé is parádésra játszanak.
A romboló játékosnak az utolsó prototípus angol nagycsapatnál szerintem Fernandinho volt, de lehet, hogy ebben tévedek. Hát, hogy azért még inkább ezt a vonalat vitte, nem?
Hát igen, én most pont ugye a Leeds ellen, amikor 10 mezőnyjátékosra, vagy 9 mezőnyjátékosra kényszerült a Leeds-en, kiállítottak ugye egy játékost, akkor Fernandinho többször 20 méterről, vagy 16 méterről lőhetett, és látszott rajta, hogy hát nem tudja, hogy mit kéne csinálni a pályán. Azt gondolom, hogy igen, ő azért a legnagyobb erőssége messze neki az, hogy hihetetlen jól állítja meg az ellentámadásukat, nagyszerűen pressinger is, és különben ő is jó abban, hogy forgassa a labdát, azt gondolom, szóval ebbe azért ellátja a feladatát, de hogy kapu elé érkezni azért nem tud úgy, mint egy Casemiro, vagy akár egy Fabinho, az egész biztos.
Egy jó romboló játékosokat még tudunk mondani a Premier League-ből, de itt a szétszakadt csapat kapcsán azért felmerült bennem, hogy Thiago nem ezért van-e a Liverpoolnál, meg hogy Klopp, hogyha látja ezt a problémát, akkor hogyan próbálja orvosolni. Tehát Thiagónak a teljesítménye, amennyit ugye kritizálták azért a legutóbbi meccseken, pont ahol nagyon rosszul játszott a Liverpool, itt azért mutatott jó számokat.
Nagy, abszolút, teljesen igazad van szerintem, és ez egy fontos meglátás, ami az elmúlt fél évnek a narratívája volt, vagy akár az egész szezonnak, hogy Thiago egy besült igazolás a Liverpoolnál, és azt gondolom, hogy ez nem igaz. A Liverpoolnak ez egy besült szezonja, amiben Thiago szenvedett, mert egyszerűen nem tudta azt hozni mellette a csapat, amit benne ő jó. És az látszik, hogy Thiago nem az a világklasszis, vagy nem abba a világklasszis, hogy fölemelje a játékot, és ő határozza meg, hanem ő, hogyha van egy jó rendszer körülötte, akkor tud világklasszis szinten teljesíteni. És most kijött ebbe az éve, hogy nem fogja többieket fölemelni, viszont hogyha jó körülötte a rendszer, akkor világklasszis szinten teljesít, és mostanában, amióta megkapta ezt, hogy akkor egy dupla hatosként játszik, és van mellette egy erős söprögető, legtöbbször Fabinho játszott akkor mellette, és akkor jól nézett ki, akkor parádésra játszik, és egészen elképesztő a technikai tudás, amit hozott különben. Tehát én mindig minden egyes meccsen van 2-3 olyan wow pillanat, amikor nem hiszem el, hogy egy középpályás tud ilyeneket csinálni labdával. Tényleg egészen hihetetlen. És Fabinhoról még annyi, hogy ezzel, hogy a Liverpoolnak egy Nat Phillips, Ozan Kavak van hátul, ez az egészen megdöbbente, hogy mellette képes ilyen teljesítményt nyújtani, mert hátulról aztán sok segítsége nem számíthat. Pedig én nagyon szeretem ezt a két embert, mert különben tényleg kicsit ilyen kulthírok már, Kabák már dalt is kapott a szurkolóktól, de azért látszik, hogy mint a malac a jégen úgy küzdenek ezzel a nagyon magasra tolt védelmi vonal, és akkor rohangálni lehet a hátrafelé a berült labdákért. Szegény Phillips pedig hát a tőről metszett championship játékos, aki gyakorlatilag ebben tényleg minden olyan szerepel most, amit nem szeretne. Tehát nem szeretne magas védelmi vonalba játszani, nem szeretne előrefelé védekezni, és nem szeretne előrefelé passzolni. Na most ez a három, amit kérnek a Liverpoolba tőle. Hát szegényként most ezt megpróbálva megküzdeni, és különben tehetségén és képességén felül teljesít.
Nem is akarom szekelni egyébként ezt a párost, mert én is egyébként nagyon méltányolom azt, amit ők beletesznek ebbe a szezonba. Pláne tényleg akkor, amikor olyan játékosok játszanak előtte, mint Fabinho. Viszont azért az felvetődik ez a kérdés, és ez szerintem nem az idei szezonnak a problémája feltétlenül, hogy azok a játékosok, akiktől mondjuk egy ilyen komolyabb hatást, impactet várnánk, akár cserejátékosként, akár a keret 12., 13., 14. tagjaként, azok most már hosszú ideje nem tudják azt megadni, és itt beszélhetünk Oxlade-Chamberlainről, beszélhetünk Keitáról, beszélhetünk akár Shaqiriről, és beszélhetünk arról is ennek kapcsán, hogy miért van az, hogy bennük még mindig azért bíznak a Liverpoolnál, mert a képességek megvannak bennük, viszont az látszik, hogy a sérülések akadályozzák abban, hogy ezt megtegyék.
Igen, de azt gondolom, hogy ezzel azért borzasztó nehéz számolni a csapatépítés kapcsán, hogy ki milyen, mennyire sérülékeny, amikor itt van Liverpoolban. Bárkülönben Oxlade-Chamberlainnél azért lehetett erről tudni, hogy vannak problémák az Arsenalban is, de volt egy berobbanó első éve, amikor egészen parádéssal játszott, azóta viszont tényleg árnyéka önmagának, azóta tényleg a horrorisztikus sérülés, pedig én emlékszem arra a sérülésre, és egy sima becsúszó szerelés volt a Róma ellen.
Róma ellen, így van.
Igen, és igazából nem nézett ki olyan szörnyűen, és kiderült, hogy teljesen szétszakadt igazából minden szerencsétlenek a térdében, és tudok vele együtt érezni, nekem is volt keresztalakszakadásom, szóval az ember nem jön már vissza úgy, mint ahogy előtte volt, de azért kicsit, hogy más kezelést kapott, hál' Istennek, mint én. Ettől függetlenül a Keita az, aki nekem a legnagyobb enigma és a megfejtetlen rejtvény a Liverpoolban, hogy tényleg erre a csapatra, erre a stílusra, ha kitalálhatsz egy középpályás 8-as pozícióba, az Naby Keita. És különben Liverpoolunkkor játszott, és volt lehetőség játszani, még az előző években, akkor azt is hozta. Hihetetlenül pressinggel, tényleg olyan számokat hoz, amit egyszerűen az ember el se hiszi, hogy megtörténik. Folyamatosan ott van a másik csapatnak a sarkában, nagyszerűen osztja ki a labdákat, jó, egy az egy ellen, még kapu elé is tud érkezni, ha kell, és minden mellé egyszerűen képtelen egészséges maradni, és azért kapunk pár belső infót a Liverpool bázisáról, akkor mindig ilyenek jönnek ki, hogy Naby Keita az, aki igazából mindig csak a medencében úszkál, míg a többiek kint edzenek, mert hogy folyamatosan csak rehabilitációt végez, gyakorlatilag edzésre nem nagyon tud járni, és mostanában különben már ugye ez elmúlt egy hónapja az egészen sérülésmentes, és akkor jött az a Real Madrid meccs, ami gyakorlatilag azon, hogy eldöntötte az ő sorsot a Liverpoolnál. Ő szerintem nem lesz itt meghatározó játékos a következőkben.
Nagyon szigorú vagyok, amikor azt mondom, hogy itt az elmúlt, hát nem is tudom, 2-3 szezon igazolásai közül Tiágot, oké, elfogadom, amit mondhatok róla, és egyet is értek vele nagyjából. Zsota bejött, de rajta kívül azért nagyjából mindenkiről mondhatjuk, hogy besült. Ugye Tsimikas nevét nem feltétlenül akarom idehozni, mert amikor például láttam játszani az Atalanta ellen ebben a szezonban, és láttam utána sajnos többször is, hát megtanultam becsülni Nathaniel Williams-et. Nathaniel Phillips-et, bocsánat.
Igen,
és Reece Williams-et is.
Igen, hát egész, bár azt hiszem, ki kell mondani, az elmúlt 2-3 évben ugye a nagy igazolás a Liverpoolnak nem volt, most Thiago és Zsota kivételével, ugye volt gyakorlatilag két kimaradt ablak a Liverpoolnak, amikor nem nagyon költöttek. De az igaz, hogy egyszerűen a legutóbbi Fabinho, Alisson által fémjelzett nyár óta igazából nincs olyan komoly erősítés a Liverpool csapatában, és ez látszik is, hogy igazából, ha nem csinálod meg, hogy folyamatosan pótolod a játékosaival, és a versenyhelyzetre nem készíted a többieket, akkor idő után ez vissza fog ütni. A Liverpool azt gondolom, ez most jött vissza, hogy ez nem történt folyamatos pótlás a csapaton belül. De igen, azóta igazából nincsen jó igazolás, azért Zsotáról mondjuk ki, hogy egy világklasszis igazolás volt, tehát hogy őt a Wolvesból kinézni én is láttam, és egy nagyon jó játékosnak nézett ki, de mindig fogtam a fejemet, hogy hú, hát ott volt Werner, és majdnem ugyanannyi pénzért, hogy jött, hát nem hiszem el. Na hát most ehhez képest látszik, hogy nagyon örülök, hogy Michael Edwards ülott, és nem pedig én ebben a székben, mert ők meghozták ezt a döntést, hogy őt lehet hozni, és hát úgy illik ide, mint tényleg, hogyha a Schusterkét készítette volna a cipőt ott a Liverpoolnál, hogy akkor ő neki kell érkeznie, képes ellátni hamis 9-es pozíciót, vagy balszerről indulva, különben nekem meggyőződésem az, hogy balszerről kell neki indulnia, és meggyőződésem az, hogy a Liverpoolnak 4-3-3-ba kell játszania. ha visszatérek Henderson, ha egy Thiago Fabinho játszik középpályán, ez a Liverpool, és hátul persze egy Van Dijk, Joe Gomez vagy Matip fog játszani, ez a Liverpool újra egy világklasszis csapat lesz, akit nagyon nehéz lesz megverni, és akkor már csak a frontfieldről kell beszélni, ami azt gondolom, hogy viszont ezen a nyáron valakinek egészen biztos, hogy távoznia kell, és itt most már lehet beszélni, és azt gondolom, hogy a Firmino az, akinek sajnos valószínűleg a korából adódóan, és a trendeket nézve az, hogy merre felé mozognak az ő statjai, az minden olyan statisztika, amiből kiemelkedett, akár pressingben, akár támadás felépítésben, vagy előkészítésben, az meredeken esnek befelé. Én Mánéban érzem azt különben, hogy ő egy borzasztóan alulteljesítő szezonja van befejezés szempontjából, de ugyanannyit lő, vagy akár még többet lő kapura, ugyanannyit cselez, ugyanannyi jó hatékonysággal cselez. Szóval én azt érzem, hogy Mánéból én még nem szállnék ki, Firminóval viszont lassan igen, és azért ez egy nagy kérdés lesz a Liverpoolnál, hogy mi történik, ha Firmino kiszáll, mert azért ez a broken team, ez azért sokszor nem jöhet létre 4-3-3-ban, mert ott van Roberto Firmino, aki viszont ebbe parád és összekösse a támadás és a védekezést. Na most, ha ezt kiveszünk belőle, akkor egy kérdés, hogy mi fog történni, mert láttuk, amikor Zsota játszott egyszer, akkor azért ez kevésbé működött.
Hát azt hiszem, hogy nagyon jó végszót is adtál arra, hogy itt akár a jövőre nézve mi lehet a Liverpool sorsa. Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, reméljük, hogy előbb-utóbb majd személyesen is lesz alkalmunk beszélgetni. És hát bízunk abban, hogy előbb-utóbb látunk Manchester United Liverpool mérkőzést még ebben a szezonban.
Igen, csak annyit még hozzá, hogy azért az Isten mentsen meg minket attól a szokásos United Liverpooltól, mert hogy az nem szokott jó meccs lenni, az egész biztos, csak mindig nagyon készülünk rá, hogy milyen jó meccs lesz, de köszönöm szépen a meghívást.
Hát itt talán a megváltozott körülmények kimozdítják a 0-0-ról majd ezt a mérkőzést, amit egyébként szerintem sokan vártak ezelőtt a találkozó előtt is. Márk, még egyszer köszönjük, és nektek is a meghallgatást, hamarosan folytatjuk.
Ez a műsor a Beton közösség tagja.